Jó estét kívánok! Sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit. Megyeri Jonatán vagyok, ortodox rabbi. Arról is beszélhetünk, hogy az mit jelent, mármint az ortodox, meg a rabbi, mind a kettőről beszélhetünk. De maradjunk annyiban, hogy azt csinálom, amit az Úr valószínűleg, csak zsidóba. Úgyhogy nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek. Nagyon szépen köszönöm a szíves meghívást. Örülök, hogy ennyien itt vannak. Itt vagytok, esetleg tegezőbe átmehetünk-e, azt az nagyon megkönnyíteni a dolgomat. Nagyon szépen köszönöm. Idősebb lévén mertem felajánlani, úgyhogy köszönöm szépen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, örülök, hogy itt vagyok, remélem, hogy hasznos egy órát fogunk együtt tölteni. Én a következőt képzeltem el mára, ugye van egy témánk, ez a házasság zsidó módra, vagy tulajdonképpen a házasság. És azt gondoltam, hogy beszélnék egy kicsit, mit tudom én, egy időt, és aztán utána pedig kérdéseket fogadnék, ha van ilyen. Ott pedig a szabály az, hogy ami a csövön kifér. Tehát mindent lehet kérdezni, akár nem témába illően is természetesen, minden, ami a zsidósághoz kapcsolatos, vagy akár nem kapcsolatos hozzá. Jöhet az összes sztereotípia, nincsenek kényelmetlen kérdések, mind ütés teflonból vagyok, ütésálló vagyok, és mindenre van jó válaszom, úgyhogy azt hiszem. Úgyhogy ha megengeditek, akkor az együtt töltött idő második felében kérdésekre is hagynánk teret és időt, és ezúton is bátorítok mindenkit, hogy gondolkodjon rajta, hogyha van olyan kérdés, amit soha nem mert megkérdezni, meg egy ortodox rabbitól, akkor this is the time, itt az idő. Oké? Hát szerintem állni fogok, mert hogy pont akkora vagyok, mint ülve, de csak azért mondom. És töltök magamnak egy kis vizet. Gyönyörű község az önöké, vagy város. Úgyhogy, oké. Ha valaki használja a közösségi médiát, Facebookot, nem tudom, hogy van, aki a Facebookozik-e, akkor van esetleg mindenki, akkor tudjátok, hogy a Facebookon be lehet jelölni embereket ismerősnek, és van egy olyan ismerősi kategória, hogy közeli ismerősök. Close friends, angolul, ugye, tehát hogyha van egy ilyen kategória, ugye, tudod kikövetni, meg nem követni, meg beállítani prioritásként, és van egy olyan kategória, hogy be tudod tenni az ismerőseid közül, a közeli ismerőst. És érdekes módon azt vettem észre, hogy a feleségem a közeli ismerőseim között van, illetve a gyermekeim is a közeli ismerőseim között vannak, és azon gondolkoztam, hogy ez miért van, ez nem olyan finom. Hát szóval a közeli ismerőseim, a feleségem az nem közeli ismerősöm, hanem a feleségem. Vagy a férjem, semmiképpen nem egy közeli ismerős. Hogy miért van az, hogy a 21. században nem divat férként definiálni magát egy férfinek, feleségként definiálni magát egy asszonynak. Miért van az, hogy nők, egyébként házas asszonyok terveznek egy bulit, ugye? Mint a régi szép időkben, azt úgy hívják, hogy csajos buli. Csinálunk egy csajos bulit. És ezek a csajok, akik a bulit csinálják, ezek nem feltétlenül 21 éves csajok, hanem házas asszonyok, feleségek. Vagy pasis bulit csinálunk. Nem pedig féri bulit, vagy feleség bulit. Mert ez a szó, hogy feleség, meg férj, ez egy ilyen libidógyilkos szó. Senki nem akar feleségbuliba menni. Neki csajos buliba akar menni, nem? Vagy rosszul gondolom? Csajos buli, ez egy sokkal imponálóbb kifejezés, sokkal divatosabb, sokkal jobb a hangzása, mint a feleségbuli. De miért? Miért? Miért van ez? Valószínűleg azért van, mert azt gondolják a hölgyek, és azt gondolják az urak, akik pasis bulit csinálnak, ugye, hogy akármi is legyen az, meg akármi is történjék ott, azt gondolják, hogy ez majd olyan lesz, mint amikor fiatalok voltunk, és ez visszarepít bennünket a fiatal korunkba, amikor még nem voltunk házasok. Mint hogyha a házasság az valami, mint hogyha az élet végét jelenteni. Nem csak valami, nem csak az élet egy bizonyos szakaszának a végét, hanem effektív és ténylegesen a jó végét jelenteni. Idáig jó volt, idáig szabad voltam, azt csináltam, amit akartam, mostantól házas vagyok, tessék engem sajnálni, mostantól gúzsba van kötve a kezem, nem tudok mit tenni, nem tudok, és hogyha ha akarok egy kicsit úgy érezni, mint amilyen milyen volt régen, akkor szervezek egy csajos bulit a barátnőimmel, vagy egy pasis bulit a haverjaimmal, és akkor ott nem tudom, mi történik, tehát ebben nem akarok belemenni, csak akár nem is az történik, amint a fiatal voltam, de valahogy végighozom a szingli létem, az egyedülálló létemnek a szépségét. Ez borzasztó dolog. Ez egészen borzasztó dolog. De közben meg nagyon emberi, mert az igazság az az, hogy ténylegesen nincs ok arra a 20. században, hogy valaki összeházasodjon. Nincsen rá semmi ok. Ha engem kérdeztek, 500 évese volt rá igazán ok, 2000 évese volt rá, meg 5000 évese. De valamiért minden kultúrában, férfi és nő, a kultúrák többségében, az ősi kultúrákban is, nem csak a zsidóban, az ősi kultúrában is, hogyha úgy tetszik a zsidó keresztény kultúrkörben, hanem az ősi más kultúrákban is, férfi meg nő egy bizonyos ponton, amikor úgy gondolta, akkor összeházasodott. De ennek a 21. századra aztán végképp nincsen semmilyen értelme. Lehet élettársi kapcsolatban élni, lehet közös bankszámla, lehet közös gyerek, nem? Igazából nincs. Ne ijedjetek, mert nem a házasság ellen jöttem beszélni, hanem pont, hogy... De hogyha logikusan belegondolunk, akkor ennek nem sok teteje van. Élettársi kapcsolat, hogyha vagyonközösség, mit tudom én, tehát megvannak a legális formái annak, hogy férfi és nő együtt éljen, sőt, sok társadalomban megvan a formájának, hogy két nő együtt éljen, vagy két férfi együtt éljen. Házasságra, mint olyan, nincsen szükség. Biztos hallottátok már azt a kifejezést, hogy a férfiak a Vénuszról vannak, a nők meg a... Pardon, a Marsról vannak, a nők meg a Vénuszról. Ugye? És az igazság az az, hogy tényleg nincs, nincs közös a férfiben és a nőben. Tök különbözőek vagyunk. A férfi és nő jól kijönni egymással nem tud. Életvitelszerűen nem tud. Mert a férfi egész életében azt próbálja megfejteni, hogy mit akar a nő, mit akar a feleségem. Mit akarsz, drágám? Ezt is ezt akarom. De mit akarsz? Az, hogy menj le a közértbe. Jó, de mit akarsz? Az, hogy hozzál a közértből kenyeret. Jó, de mit akarsz? Mi az, amit akarsz? Mert ezt egy férfi soha nem lesz képes megérteni, hogy egy nő mit akar, és azt egy nő meg soha nem lesz képes megérteni, hogy egy férfi mit akar. Soha. Mert az agyunk teljesen máshogy működik. Tök máshogy. Két nő rendkívül jól meg tudja érteni egymást, két férfi marha jól meg tudja érteni egymást. Nő meg férfi nem tudja egymást megérteni. Persze egy bizonyos szintig igen, és bizonyos dolgokban jobb a harmónia nő és férfi között, de az élet legfontosabb legfontosabb dolgában nem tudja egy nő és egy férfi. Zavarsz engem. Ki vagy te? És mit akarsz egyáltalán? Mi az csodát? Mert az, hogy mit mondasz, az egy dolog. Pláne egy nőnél az, hogy mit mond, és ténylegesen mit akar, az két teljesen különböző dolog tud lenni. Egy férfinél legalább valamennyi frankóság azért ebben a tekintetben talán nagyobb mértékben van, de belőle meg nem lehet kihúzni, hogy mit akar, mert mi van veled? Minden oké, okay, minden rendben. Tudja, mint a gyerekek voltunk iskolában, és mentünk haza, mi volt az iskolában? Semmi. Ugye? Mindig ez volt a válasz. Mi volt az iskolában? Semmi. De drágám, mi bánt? Semmi. Felejtsd el, úgyse érted meg. Mert a férfi a Vénuszról van, a nő meg a Marsról, semmi közös nincs, semmi közünk nincsen egymáshoz. Isten megteremtette az első embert, nem tudom, mennyire ismeritek a Mózes első könyvét, a Biblia első könyve, Isten megteremti az embert, akkor azt mondja a Tóra, a Mózes öt könyvét Tórának hívjuk héberül, Tóra azt jelenti törvény, vagy tanítás, a Tóra, tehát Mózes öt könyve, ez a Biblia, az még az Ószövetségnek is a legelső öt könyve, azt mondja, hogy Isten megteremtette a férfit és a nőt, pontosabban Zachor veneke vábará otám. Férfinak és nőnek teremtette őket, többes számot használ. Zachor veneke vábará otám. Nagyon jó, minden biblia fordítás biztos nagyon jó, semmi nem tudja átadni a héber szöveg eredetiét, és a finomságot, a nüanszot, ami a héber szavakban, a héber betűkben, a héber kifejezésekben megtalálható, ez leírhatatlan bármi nyelven, még akkor is, ha le van fordítva, de maradjunk annyiban, hogy az van írva, hogy férfinek és nőnek teremtette őket, ami a kommentátorok, a Talmud megjegyzi, a Midrás, a rabinikus irodalom, a kommentátorok megjegyzik, hogy itt tulajdonképpen az történt, hogy az első ember, amit Isten teremtett, az egy hibrid lény volt. Innen a többes szám. Egy maszkulin-feminin lény volt, egy hímnemű, nőnemű egyed volt. A Talmud még odáig merészkedik, hogy a Midrás, hogy azt is megpróbálja vizualizálni, hogy hogy nézett ki ez az egyed, nem akarok plasztikus lenni, de van olyan verzió, amely szerint két genitáliával rendelkezett, tehát hím és nő genitáliával rendelkezett, van olyan verzió, amely szerint az eleje férfi volt, a háta pedig nő. Nem akarok senkinek, szkifíróknak ötleteket adni, de több verzió is van, de bárhogy is legyek, mert igazából lényegtelen. Bárhogy is legyen, férfinek és önök teremtette őket, ez egy hibrid lény volt. Héberül az embert úgy mondják egyébként, hogy Ádám, talán ezt a szót ismeritek, az Ádámnak hívja a Biblia az első embert, az azt jelenti héberül, hogy ember. Több szó is van a héberben emberre, de az egyik szó, ez Ádám, és az Ádám abból a héber szóból származik, hogy Ádámá. Ádámá az földet jelent. Ádám az, az ember, Ádámá a földet jelent, Isten az embert a földből teremtette, a föld porából. Ugye ezt hogy kell ezt a 21. században megérteni, nem akarok eltérni a tárgytól, de ugye a mai ember ezt tudja, hogy pontosan mit jelent, régen ezt csak elképzelték, ma már pontosan tudjuk, hogy mit jelent. Ugye az jelenti, hogy megszületik egy gyerek 3 kilósan, majd lesz olyan 85 kilós, mint én vagyok. Mitől lesz 85 kilós? Attól, hogy táplálkozik abból, ami a földből van. Legyen ez állat vagy növény, abból táplálkozunk, és hogyha megnézzük az ember összetevőit, akkor azt látjuk, hogy ezek a természetben található összetevők. Ugye az ember, nem tudom, 70-80% a víz, egy nagy adag szén, nagy adag magnézium, kalcium, vas, mit tudom én, nitrogén, stb. Egy csomó, a periódusos rendszerből egy csomó anyag. Ez az összetevőnk. Olvastam egy újságcikket évekkel ezelőtt valamelyik amerikai egyetemen, de lehet, hogy nem amerikain, kiszámolták, hogy mennyi ennek az értéke, ha össze akarod rakni az összetevőkből. Hát nem olyan bonyolult, ugye, hogyha az ember, mit tudom én, nem tudom, 70% a víz, és fogsz egy, nem tudom, egy átlagos 70 kilós embert mondjuk, 70 kiló, 70%, vegyél mondjuk drága vizet, Evian, Perrier ásványvizet, szóval ne csak ilyen desztillált vizet a benzinkútnál, nem legyen jó, drága víz, amiből liter, egy liter, nem tudom, kerül 1000 forintba, teljesen mindegy, 50 liter víz, az 50 ezer, összerakod az embert, ennyi szén, ennyi magnézium, ennyi kalcium, az összetevőket összerakod, és akkor, mit tudom, kiszámolták, hogy ez nem tudom, $300, $150-ból jött ki egy ilyen kicsit jobb minőségű víz, meg orvosi szén, akkor egy kicsit drágább, hogyha ha csak csapvíz, akkor egy kicsit olcsóbb. De ez jött ki, meg ha valaki súlyosabb, akkor az többet ér. Egyébként a természetben, ugye pontosabban hát a társadalmunkban ez így is működik, ugye máskor, mert a csirkének megvan a kiló ára, meg az élő állatnak megvan a kiló ára, meg a halott állatnak is megvan a kiló ára, tehát mindennek megvan, az embernek ugye nincsen, főként a rabszolgatartás után, nincs az embernek kiló ára, de azért azt is tudjuk, hogy élek a gyanúperrel, hogy én mondjuk vagyok 85 kiló, akkor érek körülbelül 40 ezer forintot, tehát valószínűleg azért picit remélem többet érek. Tehát, és a picit alatt azt értem, hogy felbecsülhetetlenül többet érek. Gondolom én, remélem. És ami engem felbecsületetlenül többé tesz, az egyébként az a bennem lakó lélek, de ez most egy másik történet. Ettől vagyok én több, és ettől érek többet, mint a szarvasmarha, amely ugyanúgy szénből meg vízből áll, egy picit másképp van összerakva, de gyakorlatilag ugyanaz, és meg lehet venni kilóra. De nem akarok eltérni a tárgytól, tehát Isten megteremti Ádámot, az első embert, Ádámából, a földből, és azt mondja, hogy lelket lehel belé. Ugye ez is egy érdekes dolog, héberül 3 szó van a lélekre, mindegyik 3, hogy a kabala, a haszid irodalom szerint, erről sokat beszélek a blogomon, a 3 lélek, az 3 különböző minőség, ruach, nefes és neshama. Az első, az a ruach, szellem, egyébként jó a fordítás, mert héberül a ruach a szelet jelent, szelet, és a, a magyar szellem is talán lehet, hogy ebből a szóból, vagy lehet, hogy van etimológia köze a szélhez, nem tudom, de bárhogy is legyen, szellemet lehelt, lelket lehelt az emberbe Isten. Neshama, az abból a szóból származik, hogy neshima, neshima az lélegzetet jelent, a neshama pedig a léleknek, tehát az másik válfaja. Bárhogy is legyen, lelket lehet Isten az emberbe. Ugye a lehelés, itt is csak egy érdekességet mondok, ugye ez egy nagyon mély, a lélek, amikor Isten lelket fújt az emberbe, akkor ez a legmélyéről jött. Ugye, mint amikor ugye lehet többféleképpen tudunk fújni, ugye a pofazacskomban levegőt gyűjtünk, és fújunk egy ilyet. Vagy veszünk egy mély levegőt, és egészen mélyről, a tüdőnk legmélyéről, a valónk, a belsőnk legmélyéből fújunk, ugye. Isten így lehet lelket az emberben. Istennek nincsen, vagy nem úgy van tüdeje, mint az embernek természetesen, de mégis a legbelsőbb énjéből van a lélek, tehát Isten egy darabja a lélek. A Talmud szerint, a Haszid filozófia szerint, a Kabbala szerint az ember lélek Istennek egy darabja, konkrétan Istennek egy darabja. Egy darab Isten ez a lélek, és ténylegesen egy darab Isten a lélek. Ez az, amit bele lehet. És az igazán izgalmas, és ide akarok kiukadni, mert erről még órákat tudnék beszélni, de ami hova ki akarok lyukadni, az, hogy onnantól kezdve, hogy Isten megteremti ezt a hibrid lényt, ezt a nő-férfi hibrid lényt, utána mi az, amit látunk, azt olvassuk, hogy míg ez idáig úgy fogalmazott a teremtés könyve, hogy azt mondta, és látta Isten, hogy ez jó, ez is jó, az is jó, meg egy bizonyos ponton azt is látja Isten, hogy ez nagyon jó, amikor megteremti az embert például, akkor azt mondja, hogy vagy jár elokim ki tov me ot, látta Isten, hogy amit teremtett, az nagyon jó, az ember ezt a kifejezést használja, ugye, kedden, a teremtés harmadik napján, Isten még azt is kétszer is mondja, hogy nagyon, hogy milyen jó, látja Isten, amit teremtett, az jó. Ezért kedd az egy szerencsés nap a zsidó misztika szerint, csak tudjatok róla, hogy ez egy ilyen szerencsés nap a kedd, mert akkor kétszer is írva van a keddnél, hogy látta Isten, hogy ez jó. Az embernél látja Isten, hogy ez nagyon jó, és amikor megteremti az embert, miután megteremtette ezt a hibrid lényt, akkor egyszer csak azt olvassuk a Tórában, eladdig nem olvastunk ilyesmit, azt írja, hogy Isten is látta Isten, hogy amit teremtett, az nem jó. Nem jó, mi nem jó, amit teremtett, vagy jár el a kín, ki lotov liot ládám levadó. És látta Isten, hogy nem jó az embernek egyedül. Ez az első olyan alkalom a teremtés könyvében, amikor Isten teremt valamit, és azt mondja, hogy ez még így nem frankó teljesen. Jó, de nem elég jó. Nem jó az embernek egyedül. A halaknál nem mondott ilyet, az állatoknál nem mondott ilyet, pedig ők is párosodnak, ők is szaporodnak, de azt látjuk, hogy az embernél azt mondja, utána lehet nézni, tehát ne higgyétek el nekem csak bemondásra, olvassátok el, látja Isten az embernél, hogy nem jó neki egyedül. Lotovli ott ládám levadó. Azt is olvassuk, hogy Isten az embert a saját képmására teremtette. Nem akarok műhelytitkot elárulni, de Isten azért teremtette az embert, az embernek azért nem jó egyedül, amiért Isten a világot teremtette. Mert neki sem jó egyedül. Ez az igazság. Isten tökéletes. Isten tökéletes. De a tökéletesség nem jó egyedül. Ugye, gondoljatok bele, hogyha valaki gazdag, korlátlanul gazdag, mindene megvan, Bill Gates, vagy nem tudom, Mark Zuckerberg, vagy most ki éppen a leggazdagabb, Elon Musk, mindene megvan, de ha nincs kivel megosztani azt, ami van, akkor az nem jó. Hiába van meg mindene. A létezése tökéletes, az élete meg nem. Mert mindene megvan, de nincs kivel megossza. Ha nincs felesége, ha nincsenek gyerekei, ha nincs családja, ha nincs közössége, ha nincsenek barátai, most nem akarom ezt házasságra szorítani, bármi lehet, akivel megosztod, legyen ez közösség, legyen ez a szomszédom, bárki is legyen, de valakivel meg akarom osztani a jót. Az emberi természet ilyen, és azért ilyen, mert az isteni természet is ilyen. Istennek az a természete, a jónak az a természete, hogy megossza a jót másokkal. Nem, máskülönben nem jó. A jó per definíció az azt jelenti, hogy meg akarod osztani másokkal. Ez a jó definíciója. Márpedig Isten jó, meg akarja osztani a jót másokkal, ezért megteremti az embert, mert nem jó az Istennek egyedül, és ezért az embernek sem jó egyedül. Lotov liot la adam levadó, nem jó az embernek egyedül. Látta Isten, és mit csinált Isten egyébként? Jött egy kis délutáni sziesta, Ádám az első embere elalszik, és kiválasztja, szétválasztja Isten a férfit, vagy a nőt a férfiból, pontosabban ebből a hibrid lényből, tehát ne legyünk annyira vagy mondják ezt ilyen antifeministák, nem, ez egy hibrid lény volt, ez nem férfi volt, az első teremtmény nem férfi volt, ez egy hibrid lény volt, ami aztán külön lett választva férfinak és nőnek. Tehát felejtsük el azt, egyszerűen a héber nyelv alapján nem úgy, ez nem egy férfi volt az első, és abból lett kiválasztva, az oldarboldából lett faragva, nem, egy hibrid lény volt, nem tudom, hogy tiszteletesen mennyire rontom el a prédikációit, de hogy, tehát, hogy ez nem egy férfi volt, hanem ebből a hibrid lényből kiválasztott. Ugye ezt látjuk egyébként biológiailag, ugye? A férfi az XY-kromoszóma, a nő meg X-kromoszóma. Tök egyszerű bizonyíték van rá egyébként. Tehát mármint, amit most elmondtam, az is a többek között a bizonyíték arra, hogy ki lett emelve kabalisztikus, misztikus, kabala az a zsidóság misztikus értelmezése, a Tóra misztikus értelmezése, vagy rabbinikus irodalom misztikus értelmezése, ami szerint egyébként itt maszkulin és feminin attribútumokról van szó, tehát vannak női attribútumok, vannak férfi attribútumok, úgynevezett maszkulin meg feminin attribútumok, és ezek az attribútumok, ezek megfigyelhetők mindenféle jellegülés módban, nőkben is van férfi attribútum, férfiakban is van női attribútum, nyilvánvalóan a férfiakban dominánsabb a maszkulin attribútum, a hölgyekben dominánsabb a feminin, de ezek az attribútumok egymással állnak folyamatos konfliktusban, pontosabban egymást egészítik ki. De bárhogy is legyek, a nőt kiszedi Isten azt az oldalbordát, vagy bármi is legyen, azt a lengőbordát, és akkor ebből megformálja a nőt, amit tulajdonképpen, és utána mit parancsol nekik? Mi az első dolog, amit kell csinálni? Emlékeztek rá? Mi az első dolog, amit kell csinálni ennek a frissen szétválasztott két, most már különálló lénynek? Szaporodj és sokasodj. Házasodj össze. Legyél megint egy. Hát most szedtél szét. Csak nem úgy legyél egy, ahogy voltál. Mert ahogy voltál egy, az csak testileg volt egy. Most legyél egy. Legyél egy. Mint két vízcsepp. Mint két vízcsepp, amikor látsz két vízcseppet az asztalon, van egy felületi feszültség, és ha kellően közel kerülnek egymáshoz, vagy van valamilyen külső behatás, akkor a két vízcsepp az egybeugrik, és egyé válik. Ha nincsen, akkor nagyon jól el tud üldögélni magától. Viszonylagos valamennyi távolsága van köztük, akkor mind a kettő nagyon jól eláll. Ez a rázás volt, amikor Isten azt mondta, hogy keljetek egybe, rázzátok le magatokról a felületi feszültséget, vagy gyűrjük le a felületi feszültséget, azt a genuin vágyat, hogy én különálló egyed vagyok, én saját magamat megvalósító, ilyen önmegvalósító, nem tudom mi vagyok, nem, keljél egybe, szaporodj sokasodj, házasodj össze. Mert a házasság az azért nem működik. Azért nem működik. Azért van a férfi a Marsról, a nő meg a Vénuszról, képletesen szólva persze, mert a házasság az egy isteni találmány. Ez nem egy emberi találmány. Mert az emberi logika szerint egyszerűen nem működhet, ahogy az előbb beszéltük. Nem működhet. Férfi nem tudja, mit akar a nő, nem tudja, mit akar a férfi, és az egész életükben konfliktus. Az egész életünk arról szól, hogy ugye, hogy Woody Allen azt hiszem szarkasztikusan, vagy cinikusan úgy fogalmazott, ugye, hogy a házasság az arra jó, hogy az emberek olyan problémákat oldjanak meg, amely problémák fel sem merülnének, ha nem volnának házasok, ugye? Úgy mondta Woody Allen, kicsit cinikusan. Amiben van igazság, természetesen, hogyha egyedül lennék a lakásban otthon, akkor nyilván nem lennének olyan problémáim, hogy a feleségem azt mondja, hogy vigyem le a szemetet. Ugye? Nem lenne ilyen probléma, és amikor majd megfulladok a szemétben, akkor már veszem a fáradtságot, és leviszem a szemetet. De a házasság egy isteni intézmény. Ez túlmutat minden emberen. Ez túlmutat mindannyiunkon. Ez ember feletti. Az Isteninek az egyik definíció, ugye per definíció, hogy ez egy természet feletti intézmény. Ez nem egy természetes állapot, ez egy ember feletti állapot. Ez egy isteni állapot. Nem, ezért logikával nem lehet megérteni, hogy ez miért jó. Mert ahogy mondtam, hogy elején kezdtük a beszélgetést, lehet közös bankszámla, lehet közös lakás, lehet közös gyerek, még a nevedre is veheted, egyik a másik nevét fölveheti. Mindent lehet csinálni, miért kéne összeházasodni? Katolikus szertartás szerint, református szertartás szerint, zsidóknak remélhetőleg zsidó szertartás szerint, szóval nincs rá semmi szükség, ha csak nem azért, mert Isten kitalálta. Ha viszont Isten kitalálta, nyilvánvalóan érdemes úgy csinálni, hogy Isten szeretné. Ha máskülönben minek? Tőle jön az egész, akkor minek, úgy, minek másként csinálni? Minek úgy csinálni, ahogy szerintem jó? Szerintem? Szerintem nem jó. Sehogy se. Akkor ezt úgy kell csinálni, hogy Isten szeretné. Azt kérdeztük az elején, hogy hogy lehet feloldani ezt a látszólagos feloldhatatlan feszültséget. Nem arra szoktok, leveszem az akót, ugye? Hogy lehet feloldani ezt a látszólagos feszültséget, a Marsot és a Vénuszt, ezt a mit akar az egyik, és mit akar a másik típusú feszültsége. Valószínűleg három dolog biztosan kell hozzá. Nem állítom, hogy csak három, de három dolog biztosan kell ahhoz, hogy egy házasság jól működjön. Hogy egy házasság isteni legyen. Hogy egy házasság élhető legyen. Három dolog biztos kell hozzá. Az egyik az a nagyvonalúság. Nagyvonalúság kell hozzá. Felismerni azt, hogy nem csak úgy van, nem csak az a fontos, amit én gondolok, nem csak úgy jó, ahogy én gondolom, hanem nagy lelkűnek, nagy vonalúnak lenni. Keresnék még szinonimákat. Önfeláldozónak lenni, mondjuk. Nagy lelkűnek. Adni, nem csak kapni. Pontosabban az adást helyezni előtérbe a kapásra szemben, elnézést, ugye magyar tanul mondom, a magamból adást, az érdekeimet hátrébb helyezem a te érdekeiddel szemben. Ez lehet talán az első dolog, mert hogyha csak az én érdekeim vannak, és csak az én kényelmem, és csak az én prioritásaim, akkor ez valószínűleg nem fog jól működni, akkor ez valószínűleg nagyon öncélú lesz. Ez az egyik dolog, ami valószínűleg kell ahhoz, hogy egy házasság jól működjön. Hogy felismerni azt, hogy nem én vagyok az első. És félretes ne essék csak ezzel, még egy félretes tisztáznék, ez nem azt jelenti, hogy az ember legyen megalkuvó. Ez nem azt jelenti. A megalkuvó az, aki elnyomja a saját vágyait, azért, hogy a másik vágyai előtérbe kerüljenek, vagy prioritást élvezzenek. Én nem erről beszélek, nem megalkuvásról beszélek, én arról beszélek, hogy felismerni azt, hogy a másik vágyai fontosabbak, mint a tiéd. Itt nincsen semmi elnyomva, nincsenek opresszált érzések, hanem egyszerűen felismerem azt, hogy nem én vagyok a központja az univerzumnak. Volt egy rabbi, Israel Salanternak hívták, 19. század végén, 20. század elején élt, aki azt mondta, hogy az embernek egy feladata van az életben, és az a feladata, hogy van két írásvers, az egyik, egyiket a Talmud mondja, hogy az ember tekintsen úgy magára, mintha miatta teremtetett volna a világ, tekintsél úgy magadra, mintha ez nem egy gőgös, nem gőgösségre, hanem felelősségre rámutató kifejezés, vagy gondolat. Miatta teremtetted a világ. Te vagy a világ központja. Az azt jelenti, hogy feladatod van, dolgod van, nem dőlhetsz hátra, és csinálhatsz úgy, mintha csak át akarnád vészelni ezt a 120 évet itt a Földön, hanem csináld a dolgodat. Jó, de te vagy a világ központja, ez tartást is, ez a felelősség, az tartást is az embernek, rám szükség van, ugye? A másik azt mondja, a másik gondolat, porból és hamuból vagy, a föld porából, vagy az ember a föld porából van, ugye? Meghal, akkor visszatér ugyanonnan, onnan jött. Szétmálik a testünk, és lesz belőle megint víz, szén, meg magnézium, meg kálcium, és visszamegyünk onnan, ahova jöttünk. És azt mondja, a feladat az az, két cetli legyen a zsebedben, az egyikben ez van írva, a másikra az van írva, a feladat az az, hogy a megfelelő időben vedd elő a megfelelő cetlit, és nem pedig rossz időben a rosszat, a nem megfelelőt. Ugye, amikor azt mondja nekem a barátom, hogy figyelj, holnap költözködöm, gyere át, létszi segíteni nekem a zongorát átcipelni, akkor azt mondani, hogy por és hamu vagy, ki vagyok én, hát én, ugyan, hogy tudnék én bármit, hát hogy jövök én egyáltalán ehhez, én csak por és hamu vagyok, én csak a földből vagyok. Ugye ez a rossz időben használt szerénység kategória, de hogyha valaki azt mondja, hogy légy oly kedves itt átvenni a falu díszpolgára címét, vagy a város díszpolgára, nem akartam megcsinálni, a település a város díszpolgára címét, és azt mondani, hogy én vagyok a világ közepe, ez nekem jár, hát természetes, mi tartott ennyi ideig, ugye? Az meg megint egy rossz hozzáállás. A helyes hozzáállás az, hogy én legyek díszpolgár, hát ki vagyok én? És ha a zongorát kell cipelni? Természetesen, persze, nem is kérdés. Szóval nagy vonalúság, nagy lelkűség. A másik fontos alkotóeleme valószínűleg egy jó házasságnak, az alázat, a tisztelet, az a másik iránti empátia, aminélkül nem fog jól működni a dolog, és ez más, mint a nagy lelkűség. Az alázat az, hogy én a másikban nem vetélytársat látok, vagy ellenfelet, hanem partnert, az nincsen, akkor valószínűleg nem fog működni két ember együttélése. A harmadik dolog, erről beszéltünk az elején, ez pedig, csak nem így fogalmaztuk meg, az pedig a szentség, ami kell egy házasságban. Ez egy isteni ötlet, ez nem egy emberi ötlet. Milyen ironikus az, mennyire ironikus az, hogy az ember otthon rohangál egy kis gatyába, vagy pizsamába, köntösbe, hálóinkbe, ki hogy, ugye? És jön a pizzafutár, vagy a postás, föl kell kapjak magamra valamit, mert jön a postás. Ez teljes őrület. Otthon úgy rohangálsz a feleséged, férjed előtt, mint egy vadállat, de a postás előtt legyél szépen felöltözve. Hát micsoda baromság. De micsoda baromság, nem? Mert onnantól kezdve, hogy az emberek megházasodnak, akkor azt gondolják, hogy jó, akkor ez most már megvan, révbe értem, megvan a pasi, megvan a csaj, kész, most akkor lehetek végre, elengedhetem magam, ugye? Itt szokott a legtöbb házasság elromlani, amikor az emberek elengedik magukat, leteszik, azt mondják, jó, mostantól a férfi elhízik, a nő elhízik, most én nem életmód tanácsadó vagyok, férjetésnenség, egyszerűen csak elengedi magát. Most akkor mindent lehet. Na persze, hát kívül-belülről ismerjük egymást, nincsenek egymás előtt titkaink, akkor ugye otthon lehet kisgatyába szaladgálni, de ha megjön a postás, akkor mindenképpen smokingban kell őt fogadni, vagy a pizzafutárt, vagy az akárkit. Hát sokkal logikusabb volna az utcán menni alsógatyában, és otthon tisztességesen felöltözni. Hát kit respektál az ember a legjobban, ha nem a feleségét, vagy a férjét? Tényleg a vadidegen embert az utcán? Hát ez nonsensz. Teljes nonsensz. Én nem azt mondom, hogy holnap itt mindenki Tamásiban, pizsamában és pongyolában, meg hálóinkben, meg alsógatyában, meg kis bugyiban fog szaladgálni, akkor itt kitör a forradalom, mert jött a rabbi, és azt mondta, hogy ez most már szabad, viszont benéztem a szabóékhoz, és öltönyben fekszenek le aludni. Ez semmiképpen nem kéne csinálni, de otthon öltönyben, de az, hogy egy minimális tiszteletet megadok a másiknak, az, hogy minimális alázatot mutatok a másik felé, és becsukom az ajtót, amikor vécézek, és mit tudom én, meddig terjed a komfortzónája, az azt gondolom, hogy ez a minimum. Ez egy szent kötelék, ez egy szent együttélés. Ez túlmutat mindannyiunkon. Ez több, mint én meg te. Ez több, mint én meg te, és több meg, mint mi ketten. Ez valami emberfeletti dolog, amit itt mi csinálunk. Valami olyan dolog, ami isteni. Te meg akarod érezni, meg akarod tapasztalni az isteniséget, azt, hogy Istennek milyen vágyai vannak. Akarsz ebből egy kis ízelítőt kapni. Persze, halandó emberként. Akarsz ebből egy kis ízelítőt kapni, most nem akarok nagyon pátoszos lenni, vagy ezoterikus, de ha akarsz ebből egy kis ízelítőt kapni, hogy Istennek milyen vágyai vannak, akkor érts meg, éli meg egy jó házasságot. Istennek ilyen vágyai vannak. Ez a vágy az isteni. A lotov liot la adam levadó nem jó az embernek egyedül. Ez egy isteni vágy. Mert az Istennek sem jó egyedül. Máskor nem teremtette volna a világot, hiszen neki minden megvan. A világ nélkül is van Isten, meg a világgal is van Isten. Isten tökéletes. Ugye szokták mondani, hogy nincs szüksége semmire, Istennek nem tökéletes. Ha valamire szüksége van, nem lenne tökéletes. Istennek nincs szüksége semmire. Istennek van szüksége valakire, nem valamire. Semmire nincs szüksége. Semmire nincs szüksége. Ezért hát érdemes azt tudni, hogy két ember közé, egy férfi és egy nő közé, egy férj és egy feleség közé ne álljon semmi, ne legyen köztünk semmi. Nincs semmi, ami elválaszt. Ez egy tökéletes egység, még akkor is, hogyha folyamatos háború van, folyamatos harc van, mert ez teljesen természetes, ez tök normális. A harcot persze nem fizikai értelemben gondolom, de az, hogy egy férfi és egy nő folyamatosan azon örlődik, hogy a másik, hogy hogyan tud a másikhoz igazodni, ez egy teljesen normális állapot. A nem normális állapot az, hogyha ennek az a vége, hogy ő igazodjon hozzám. Az a nem normális állapot. A normális állapot az, hogy én igazodom hozzá. Ez az alap. Ez az alap, hogy én igazodom hozzá. És hogyha ez így megvan, tudom, sokat beszélek, ha ez így megvan, akkor valószínűleg képesek vagyunk mi emberek alkotni valami istenit, akkor képesek vagyunk mi emberek egy kis ízelítőt kapni abból, hogy mi a mennyország, hogy mi az isteniség, egy pici ízelítőt kapni Isten vágyaiból, és akkor ez a kapcsolat, ez nem csak meg fogja erősíteni az egymással való kapcsolatunkat, hanem meg fogja erősíteni, ha minden igaz, akkor a Teremtővel való kapcsolatunkat is. Körülbelül ennyit akartam mondani ma este.